Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Körülbelül 6-7 éve történt, hogy megváltoztattuk családunkban az étkezési szokásokat. Ittuk a narancslét egy faluban, ahol nem vették át a ribiszkét, és ott mérgelődtek a gazdák, és akkor arra gondoltunk, itt valami nagyon nincsen a rendjén. Akkor kezdtünk el saját szörpöt inni, készítettünk egy vermet, és bevásároltuk a téli almánkat. Mert azt gondolom, ha Krisztusban hiszünk, felelősek vagyunk azzal kapcsolatban is, hogy mit eszünk és mi történik körülöttünk. Úgy gondolom, nem nézhetjük tétlenül, hogy például a többségében református területeken élő almás gazdák nem tudják eladni a gyümölcsöt, miközben mi kényelmesen tologatjuk a bevásárlókocsit. Szeretnénk ebben a kérdésben a közvetítő szerepét elvállalni, ha jelentkeznének közösségek, felelős egyháztagok, akik segítenének. Aki szívesen segít a szervezésben, hívja a 0630 333 111 8-as telefonszámunkat. Következő beszámolónk egy almás gazda lelkésszel való beszélgetés lesz, amelyet Karcsai Nagy Éva készített.
Bakó Lajos, Márokpapi lelkész, almás gyümölcsös kertjébe sétálunk le az almához, amit sajnos a jég elvert, most a családtagjaival szedik le. Mint ahogyan elmondta régen minden szabolcs-beregi lelkésznek, volt gyümölcsöse, mert csak így tudtak megélni.
Minden lelkipásztor igyekezett almát terépíteni a parókia kertjében, mert ez adta a plusz jövedelmet a családja tagjainak is, gyermekeinek a tanítatását fedezte. Két gyermeket neveltem fel, tanítattam 38 esztendeje, hogy itt vagyok, három gyülekezet lelkipásztora, Csaroda, Márokpapi és Beregsurány gyülekezetekben. A 70-es években 600 öles kertből, almásomból például meg tudtam venni abba az időben az első kocsimat, egy Zsigulit.
Tehát most?
Most el sem tudom adni, mert olyan kevés ára fizetnek érte, 100%-os jégkár érte a gyümölcsösünket, és nem csak az enyémet, hanem a falu lakosságáit is, akik gyümölcsössel foglalkoznak. 10-15 perc alatt semmivé vált egy év kezemunkája.
De azok sem tudnak mit kezdeni az almával, akik nem szenvedtek ilyen jégkárt.
Csak léalmába tudják értékesíteni.
De hát ahogyan mondták azok, akiknek van valamilyen járműve, mert az még egy külön plusz óriási költség.
Igen, óriási költség, gépjárművet kell fogadni, aki beszállítja az almákat az Agranához, egy léfeldolgozó üzemvásárosnaményban működik.
Mennyit adnak?
10-11 forintot. Családok tagjai szedik le, ilyenkor hazajönnek a születre, a gyermekek, az unokák, és besegítenek a szülőknek.
Látom, hogy már ládákban vannak az almák, itt néhány a fán van.
Itt meg is mutatom.
Igen, rögtön.
Lehet látni, hogy a jégvert, és sajnos ez és már itt a romlásnak indultak.
Fáj az ember szíve, ott is igen, a fa alatt.
A beregi szatmári almának nagyon jó íze van, mindig az ember reménykedik.
És ahogyan a felesége mondta, mindenkinek adnak ebből, aki elfogadja. Igen. Gyönyörű lett volna különben.
Jön,
hogyan segíthetnének a nagyvárosi egyházak esetleg?
Ha összeírnák egy-egy gyülekezet lelkipásztora segítségével azoknak a nevét, akik igényelnének ebből az almából, és mi szívesen adnánk, vagy fogadnának gépjárművet, és elszállítanák.
Hallom, hogy vannak olyanok, akik Budapest mellé szállítanak, igen, és igen, már ott gyűjtötték össze. Van olyan, aki Budapestre, a egyetem udvarára gondolja, hogy majd beszállítja, és igen, akkor talán vevőre talál.
Igen, én is szállítottam a Dunántúra, az ottani Szóládi lelkipásztor szervezésében összeért a gyülekezet tagjait, akik almát szeretnének vásárolni, és ők eljöttek egy kamionnal, és elszállították.
Aki tehát szeretne segíteni, hívja a 0630 333 111 8-as telefonszámot. Október a reformáció hónapja. Ebben a hónapban számos egyházzenei rendezvény lesz, kiadványok jelennek meg. Egy fiatal zenésszel beszélgettem először, akinek most jelenik meg második lemeze, Jegyezvén Szalmaszállal címmel. A A lemezen túl életéről, hitéről vall Kercsmár Zsolt.
Jegyezmény Szalmaszállal, Nagy Gáspár versének a címe, a CD-nek a címe. A mondani valója az az ő szellemiségéhez áll közel. 10 vers se tartalmaz a CD, egy tudatos szerkesztésnek az eredmény, egy Isten kereső embernek az útját mutatja be, aki aztán a végén célhoz jut. Tehát ezért is Buda Ferenc szólásért való énekkel indul ez a CD, ami egy imádság azért, hogy az ember el tudja mondani a gondolatait. És utána elindul az emberi gondoktól és bajoktól a versválogatás egészen addig, míg a József Attilai töredékekben aztán ki nem bontakozik az a fajta alázat, ami szükséges ahhoz, hogy aztán feljebb is tekintsen az ember saját magánál. Ugye az egyik versében mondja is, hogy körbejártam érted a világot, és te itt álltál a hátam mögött. Egy imádsággal kezdődött, egy imádsággal záródik le, csak a két imádság között eltelik több mint 500 év. Ez is egy nagyon fontos mondani valója ennek az ívnek, hogy eltelhet sok száz év, az emberi érzelemvilág, amikor a megoldásokat keresi, akkor mindig ugyanoda jut vissza.
A reformáció üzenete. Ebben a mondatban teljesen benne volt, amit mondtál, tehát hogy a reformáció visszaformálódás, tehát hogy mindig van egy forma, amire vissza kell mennünk.
Igen, igen. Nagyon boldog voltam, amikor ez megadatott számomra, hogy erre rácsodálkozhattam, vagy erre rányílhatott a szemem, hogy egymás mellé tehetők. Ezekhez a régi énekekhez általában megvannak a dallamok, hiszen régen nem is létezett dallam nélkül verselés. Énekelték ezeket a verseket. A mai versekből is kicsalogatható az a dallam, ami leginkább hozzátartozik. Vannak olyan mai versek, amiket régi dallamokra énekelek. Vagy ott vannak a Vörös Sándor versek, amelyek úgy születtek, ezt maga Vörös Sándor mondta, hogy ő neki a fejében járt egy dallam, az ütemre és dallamiságra írta rá a verset. Kikívánkozott, igen. Hát ezt felfedezni, ez egy csodálatos dolog. Hát, hogyha még sikerül átadni, és nem is csak az előadóról, nem is csak a versről szól, hanem arról a fajta kegyelemről, ami megadatik az embernek.
Hogy találtál rá a reformáció zenéjére?
Nem volt nehéz rátalálnom, hiszen magam is református vagyok. Az énekek, amit hétről hétre énekelünk a templomban, azok ott voltak körülöttem.
Csak úgy jobban megtetszettek.
Miközben a zenész barátaim között nagyon sokan vannak, akik régi zenével foglalkoznak, énekmondók. Én mindig tanultam tőlük valamit. És azt a hangulatot megtartva a mai embernek valahogy közvetíteni. Így született meg a tavalyi évben, ami ugye a Biblia éve volt, és a reneszánsznak is az éve volt. Ezt a kettőt úgy gondoltam, hogy összekapcsolom, és egy balassi összeállítás született meg, amit aztán az országba több helyre elvittem. Ez az összeállítás, ez a régi éneket csak egyet tartalmaz, ezt István Deák énekét.
A foglalkozásod nem kifejezetten zenész, hogy ezt az össze, hogy geológiával és zenével egyszerre foglalkozom.
Ez mindig felmerül ez a kérdés bennem is. Én úgy vélem, hogy meg is találtam rá a választ. Egyetlen szóval azt mondhatnám, hogy a harmónia. A geológus az természettel foglalkozik, ráadásul nekem megadatott az, hogy olyan munkát végezhetek, ami nagy részben a kinti világhoz kapcsolódik, magához a természethez. Sokszor az ember, amikor kint jár, és általában egyedül, akkor megérzi azt, hogy még sincsen egyedül. De ez ott van abban, hogy mint geológus nem csak a tér három dimenziójával, hanem a negyedik dimenzióval, az idővel is foglalkozik, és az már önmagában elgondolkodtató, amikor az ember a maga jó esetben 80-90 évével járkál egy olyan földön, ami a jelenlegi tudásunk szerint is 4,5 milliárd éves. Ezen el kell gondolkodni, hogy hogy van ez. Hogyha az ember geológusként az őslénytannal kapcsolatba kerül, akkor önkéntelen is tanul olyan állatcsoportokról, amik már nem élnek a Földön. Akkor hova tűntek? Mi lett velük? Mi volt azelőtt? Ezek mind olyan kérdések, amik az emberben felvetődik. És hogyha válaszokat keres rá, akkor egy darabig el tud menni a tudománynak a módszereivel. Egy darabig. És utána a kérdések ugyanúgy megmaradnak, ez benne az érdekes. És akkor már el is érkeztünk oda, hogy akkor ezekre a kérdésekre ki adja meg a választ, vagy mi adja meg a választ. És hát a ki, az a fontos. Szó sincs arról, hogy egy természettudós ellentétben állna a hitével. A zene, a versek, a szakmám, tehát a harmóniában találja meg egymást. Nagyon jó, hogy a természetben felelhető zeneiség, mert ott is van zeneiség, hiszen van benne ritmus. Ez a zeneiség kifülelhető, vagy kihallgatható. Fazekas Mihálynak a Nyári Esti Dal című versében. Egy ilyen nyári esti hangulat, amikor minden elpihen és elcsendesedik. Egy picit az összekuszált világ nyugovóra tér, hogy az, aki aztán éjszaka rendet tud benne teremteni, az embernek is az elrontott dolgait egy picit rendezni tudja. Ez ott van a lemenő napnak a fényében, és ott van a zenében is, amit ki lehet belőle hallgatni.
Kis furugján lágszavára tiszta hangot adjatok. Lengd bevéle gyönge szellet, sík mezőnk határait, hajjuhász a nyája mellett, hadd fülelje sorjait.
Egy nagyszabású zenei rendezvény lesz november 9-én a Művészetek Palotájában, Budapesten. A Kálvin év alkalmából egy ünnepi koncert lesz. Draskóczi László zeneszerzővel Vörös Virág beszélgetett.
Az első tétel érdekes szövegű, mert egy leveléből való, amit 1540-ben Farelnek írt. Farel lelkésztársa volt Calvinnak Genfben. Genf ugye szabad város volt, akkoriban városállam. Szükséges volt, hogy egy filozófiában is, hitben is és városvezetésben erős egyéniség vezesse a várost, mindenféle szellemi áramlatok ellen védeni tudja a várost, és ezért 1535-ben oda hívták Calvint. Calvin rögtön igyekezett rendet csinálni, tehát becsukott a bordélyházakat, becsukott a kocsmákat. No, ezt a genfiek egy ideig tűrték, aztán elüldözték, és akkor Strasbourgba menekült. Ezután Genfnek a élete visszájára fordult, és néhány év múlva, 1540-ben küldöttség ment Calvinhoz, és többek között a lelkésztársa, ez a bizonyos Farel, írt neki kétségbe esett levelet, hogy gyere vissza Genfbe, mert baj van a várossal, és szívesen fogadnak, most már elfogadják a kéréseidet, stb. Stb. Erre írta Calvin a válaszát, hogy legszívesebben minden mást tennék, mint hogy a szabadnak engedelmeskedjem, de tudom, hogy nem a magam ura vagyok, ezért szívemet égő áldozatul ajánlom az úrnak. És egy idő után aztán valóban vissza is ment Genfbe, és ott aztán az élete végéig tartó áldozatos munkát végzett. Nos, ennek a levélnek ezt a mondatát, ami egy ismert mondata, hogy szívemet égő áldozatul ajánlom az úrnak, cor meum velut magtatum deo in sacrificium offero, ezt használtam én az első tételének, ezt a latin mondást, ami néha magyarul is megszólal a műben. Calvin életének egyik alapvető fontosságú gondolatát próbáltam zenébe önteni. A második tétel Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Isten dicsőségét itt több oldalról kerítettem körbe, és ugyancsak némelyik magyarul megszólal, némelyik latinul. Gloria in excelsis Deo, dicsőség a magasságban Istennek. Belém nyilalt az, hogy de hát Uram, velünk mi lesz itt a földön. Az rendben van, hogy a dicsőséget betölte mennyet és a földet, de velünk itt mi van a földön. És akkor eszembe jutott a Lukács evangélium a második rész, 14. verse, hogy a földön békessé, et in terra pax. Erre vágyunk nagyon, a békességre. Úgyhogy ezt a gondolatkört összekutyultam ebben a tételben, és a harmadik tétel pedig nem egy dicsőséges műbefejezés, hanem egy nagyon csendes halk, és végig ez az egy szó szól, hogy amen, amen. Isten dicsőségét ezt nagyon fontos gondolatnak tartom, tehát ami második tétel, és másrészt azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a bizonyos másik jelmondatát Calvinnak a szívemet égő áldozatul hozom az úrnak. A 500 éve született Calvint megünneplik Európa szerte a református keresztények, akik Calvin tanítása szerint élik az egyházi életüket. Ennek kapcsán a Magyar Református Egyház elhatározta, hogy november 9-én egy nagyszabású emlékünnepséget tart a Művészetek Palotájában, ami egy emlékkoncert Calvin szellemiségének a ünneplésére. A Református Egyház 3 zeneszerzőt kért föl, hogy alkosson kórusművet erre a ünnepélyes alkalomra. Gárdonyi Zsoltot, aki Németországban él évtizedek óta, Vajda János Kossuth Díjas zeneszerzőt, akit a Zeneakadémiai Zeneszerző Tanszék tanára, és jó magamat. A két kollega orgona kíséretes művet írt, tehát olyan kórusművet, ami orgonát is használ. Én úgynevezett a cappella, tehát csak énekkarra írt kompozíciót készítettem.
Mi hangzik még el az este folyamán?
Annyit tudok, hogy a első felében ez a három ősbemutatóként megszólaló mű fog elhangzani. Szünet után Pál Úr János fog, úgy tudom, improvizálni Genfi Zsoltár dallamokra, továbbá Gárdonyi Zoltánnak egy Zsoltár feldolgozása és a Tékozló fiú kantátája.
Az önkórus művének mi a címe?
Cor meum, azt jelenti, hogy a szívem.
Szintén a Calvin év jegyében ünnepelték meg a Fehér Bot napját a Református Missziói Központban. Magyarné Balogh Erzsébet a Missziói Központ vezetőjének köszöntése után Márkus Mihály püspököt halljuk majd arról, miként viszonyult a Calvini Egyház az elesettekhez, majd a magyarországi Lions klubok vezetőjét hallhatjuk.
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a Fehér Bot napja alkalmából szervezett ünnepségünkön. Református egyházunkban Calvin születésének 500. évfordulóját ünnepeljük, és ehhez úgy gondolom fontos odailleszteni azt, miután a vakmissziót az egyházunk évtizedek óta végzi, hogy Louis Braille-nek, a Braille írás megteremtőjének a születési évfordulóját is ünnepeljük. Ő 200 éve született. Újra lát, aki a szívével lát, a szív látásából pedig csodák születnek, olyan csodák, mint az ember.
A régi egyházban a diakónusoknak két fajtája volt. Egyeseket arra rendeltek, hogy a szegények számára gyűjtsenek, elosszák és megőrizzék az ajándékokat, másokat a betegek ápolására és gondozására, a szegények táplálására. Helyes. Maradjon meg ezután is a négy gondnok. Közülük egynek a kötelessége, mint mondottuk, a javak átvétele, hogy idejébe gondoskodni lehessen az ellátásról, és akik jót akarnak tenni a szegényekkel és az elesettekkel, biztosabbak lehetnek, adományaikat nem fordítják egyébre, mint amire szánták. És ha pedig a bevétel nem lenne elég, vagy rendkívüli szükség állna elő, a hatóság el fogja rendelni a kiegészítést a szükségeshez képest. És mivel a menhelyünkön nem csak öregeket és betegeket tartunk, hanem fiatal, szegény gyermekeket, szegényeket és elesetteket is, elrendeltük, hogy legyen állandóan egy tanítójuk, aki jó erkölcsre, betűvetésre és a keresztény tudományra oktassa őket, tanítsa a menhely lakóit és a gyermekeket a kollégium felé irányítva. A menhely egyúttal gyermekek, ma talán így mondanák, hogy veszélyeztetettek, árvák befogadására is szolgál, legyen tanítójuk, aki jó erkölcsre, betűvetésre és a keresztény tudományra oktatja őket. És ha netán járvány üti föl a fejét, az egy egészen különös eset, azt másút kell szabályozni. És még egy érdekes pont tartozik a diakónusok feladatkörébe. Ezen felül a koldulás meggátolása végett, mivel az a jó renddel ellenkezik, szükséges és el is rendeltük, hogy a hatóság küldjön ki tisztviselőket a templom kapuhoz, hogy eltávolítsák azokat, akik ott akarnak kéregetni, ha pedig szélhámosok, vagy újra ott akarnak csipegetni, egy szindikus, egy városi előjáró elé kell vinni őket. Úgy szintén a tizedeseknek is legyen időközben gondja rá, hogy a koldulás teljes tilalma érvényben és tiszteletben tartassék.
Engedjék meg, hogy Arany János Vakságban című versében mondjak egy mondatot. Köszönöm, ó Isten, köszönöm azt neked, hogy 60 éve még láthatnám remeked ezt a szép világot. Azt hiszem, ez úgy megfogja az embert, de az még inkább megfogja, hogy ez nem adatik meg mindenkinek. És akinek ez nem adatik meg, annak segítenünk kell.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Az Október a Reformáció hónapja rendezvény sorozat keretében reformációi istentiszteletet tartanak Miskolcon az Avasi Református templomban október 25-én 17 órakor, melyen igét hirdett Szebik Imre nyugalmazott püspök. A liturgiában az ökumenikus tanács tagegyházainak főpásztorai és miskolci lelkészei vesznek részt. Az 1994-ben újrainduló Soli Deo Gloria református diákmozgalom október 24-én tartja 15 éves háladó ünnepségét Nagykörösön. Szeretettel várják mindazokat, akik valaha megfordultak az SDG alkalmain, s akik felelősséget éreznek a mozgalom jövőjéért. Háladó istentisztelet lesz a felvidéki árvaházak nagy alapítójának, Nehézi Károly református lelkipásztor halálának 45. évfordulóján, október 25-én 15 órakor az Őrbottyáni templomban. A Felsőtárkányi Református templom felszentelésének ünnepi alkalmára október 25-én 12 órától kerül sor. Az Alsógödi Református templom felszentelésének 10. évfordulóját ünnepelve háladó istentiszteletet tartanak október 25-én 15 órai kezdettel. Közösségépítő hétvége lesz Debrecenben a Füredi úti református templomban október 24-én 9 órától és 25-én 10 órától. A részletes program a parokia.hu internetes oldalon olvasható. Kálvi János emléknapot tartanak a Pócsmegyer Leányfalui Református Egyházközségben október 24-én 9:30-tól délután 4 óráig. A meghívott előadók Szűcs Ferenc teológiai professzor, Szacsvai Éva néprajzkutató és Szabó Előd lelkipásztor. A Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság következő előadása november 2-án 18 órakor lesz. Puskás Attila teológus tart előadást katolikus témák Kálvin teológiájában, Szűz Mária alakja és a pápaság szerepe az egyház életében címmel. Helyszín Budapest, Ferenciek tere 7-8, harmadik lépcsőház, második emelet. Az Egymáshoz illeszkedés művészetére címmel tartja meg következő előadását Pálhegyi Ferenc október 26-án 18 órától Budapesten, a Rádai utca 28 szám alatt. A Jerikó Református Fúvós Együttes jótékonysági hangversenyt ad október 25-én délután 3:30-tól az Alacskai Református templomban. A Keresztút Együttes ad koncertet a Szigetszent Miklósi Református templomban október 25-én 16 órától.
Hallgassuk meg Isten szavát Pál apostol római levelének 6. részéből a 20. verset. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Régebben fiunkat egyszer nem találtuk sehol. Már indultunk keresésére, amikor megláttam bicikliét az egyik szomszédházban. Bekopogtattam. Éppen egy harcolós, számítógépes játékkal játszottak. A lakásban 3 tévé és 2 számítógép volt bekapcsolva. Csak gyerekek voltak otthon. Hazamentünk, és jött az ilyenkor szokásos prédikáció, nem szabad szó nélkül eltűnni, meg hogy nem jók ezek a játékok. Ő pedig befogta a fülét, és hangosan mondta, de én egy számítógépet akarok, és ilyen játékokkal fogok játszani. Mint a víz a viaszos vászonról, úgy peregtek le róla a szavaim. Valami félelmes tehetetlenség lett órá rajtam. Hogyan magyarázzam el, hogy mi a rossz, hogy miért rossz a rossz? Azután ölbevettem, nem szóltam többé erről. Megnyugodtunk. De én azóta is azt érzem, mintha az egész világgal valami hasonló történne felnagyítva. Ott ülnek sokan a millió gép előtt, az egyébként hasznos és jóra is használható gépek előtt, közben mégis valami rossz történik, és mi képtelenek vagyunk elmagyarázni azt, hogy miért rossz a rossz, és miért fontos a jó. Vagy ha mondjuk, elmegy a fülek mellett. S segíthet bennünket az, hogy a Biblia a szolgaság fogalmával beszél a rosszról. Egy olyan emberi lekötelezettségként beszél a bűnről, amely nem egyszerűen döntés. Akarom, nem akarom kérdés. Mi szeretnénk, ha vagy a szabadság, vagy a szolgaság között választhatnánk. Ha az életünkben újra és újra felbukkanó útelágazásoknál józan felfogó képességünkkel szabadon dönthetnénk. Valójában, ahogy korosodik az ember egyre világosabb előtte, hogy többnyire kötöttségek között választunk, ha egyáltalán van lehetőségünk a választásra. Sok esetben egyik szolgaság után a másik vár minket. Tehát az élet kulcsa nem a szabadság érzése. A szabadság érzése többnyire valamitől való szabadság. Itt azt olvastuk, az igazságtól szabadok voltatok. Azaz nem tudtátok, mi a helyes. Fogalmatok sem volt a dolgok lényegéről. A kisgyerek, amíg nem tudja, mi a tűz, mondhatjuk, hogy szabad, mert nincsen számára korlát, nem fél semmitől. Valójában bármikor megégetheti magát, és kell mellé egy nagy és óvó kéz. A gyerek szabadsága a tudatlanságból ered, viszonylagos és éretlen. Az ember azonban egyre több mindent tud, egyre több korlátot vesz észre, és mégis egyre szabadabb lehet, ha a dolgot máshonnan nézzük. Nem a tűz megtapasztalása a szabadság már, hanem az, ahogyan használni tudjuk a tüzet. Az élet tele van tüzekkel, gépekkel, határokkal, és ezen belül meg lehet találni mégis a teljes szabadságot. A kulcs inkább az ölelés. Ahogyan az ember magyarázatra képtelen voltában magához emeli gyermekét, hiszen Isten tökéletes szeretetével is ezt tette. Mi, mondhatjuk így az egész világ, eltekerektünk. A magunk szolgaságait választottuk, és ő nem azt tette, hogy még részletesebb törvénymagyarázatot adott, minden veszélyforrás mellé táblákat állított, hanem elküldte egyetlen fiát. Elénk élte szeretetét, hogy ez győzzön meg minket arról, hogy mi a jó. Isten adja, hogy ezt az ölelést megérezzük, hogy Jézus végtelen szeretetéből meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Amen.
Irgalmaz Úristen, immáron én nékem, irgalmaz Úristen, immáron én nékem, mert te benned bízik, Uram, az én lelkem, s te benned nyugszik, Uram, az én szívem.
Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon, és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Egy új honlapot indítottunk útjára, melynek címe tebennedbiztunk.hu. Itt megtalálható az összes műsor legépelt formában, és erről a honlapról szívesen elküldjük az elhangzott áhítatokat bárkinek, aki megadja számítógépes címét, tehát még egyszer az elérhetőség tebennedbiztunk.hu. Délután 5 órától még egy telefonszámon várjuk hívásaikat, ez a 061-201-00-11, itt lelki kérdésekkel várjuk jelentkezéseiket. A most hívható szám pedig 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.